Kassab Zsuzsa tehát a stúdióban, remélhetőleg jó a mikrofon már.
Szabad igen, Zsuzsa. Azt hiszem, mindenkit üdvözlök, aki latin-amerikai iránt érdeklődik, és most egy kicsit meghallgat minket a pápáról.
Igen, mert hogy róla lesz szó, a technikáról pedig csak annyit, hogy egyszerűen a mikrofon kikapcsolódott valamiből adódóan, aztán ezt kellett helyre tenni. Na, a lényeg, hogy ugye, ha már említetted, akkor a pápa, és hogyha pápa, akkor Latin-Amerika, az első latin-amerikai pápa. Na most itt az a kérdés, hogy ez Latin-Amerikának jó vagy nem? Ez itt a nagy kérdés.
Hát ezt a kérdést én abszolút megfordítanám, ugyanis ez Latin-Amerikának természetesen nagyon jó, mert mindenki nagyon szereti, hogyha soraiból valakit kiválasztanak, és az ilyen magas helyre jut, de ez elsősorban nem Latin-Amerikának jó, az elsősorban a Vatikánnak jó, ugyanis a Vatikán számára jelent ez a latin-amerikai pápa egy olyan lehetőséget, hogy esetleg visszafordítsa már nem először történelme során azt a folyamatot, hogy a hívők fokozatosan elhagyják az egyház berkeit, és valahol máshol keresnek, akár lelki, akár egyéb vigaszt maguknak.
Erről van valami statisztika, hogy mennyien hagyják el az egyházat, vagy hagyták el az egyházat, és kerestek máshol vigaszt, ami aztán lehet tényleg sok minden.
Hát statisztika természetesen mindig van. Itt inkább azt veszik észre az emberek, hogy megváltozik az életforma, hogy máshova fordulnak, hogy például Latin-Amerikában is megkezdődtek az egyéb alternatív egyházak szerveződései, ami természetesen azt jelenti, hogy aki oda megy, az nem megy már a hagyományos egyházhoz. A statisztika az azért nem pontos, mert mindig más egy kicsit. Tehát itt arról beszélünk, hogy a Vatikán szerint 1,2 milliárd katolikus van a világon, és ebből 438 millió él Latin-Amerikában, és ez akárhogy is nézzük, ugye ez a 40% körül van, én nem vagyok matematikából annyira jó, de olyasmi lehet. És azt hiszem, hogy érdemes ott még kicsit izzítani a tüzet, ahol még egyáltalán van némi parázs, és ez mindenképpen Latin-Amerika, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy miért pont ott van még, és miért nem máshol.
Akkor nagyjából lehet, hogy megválaszoltál arra a kérdésemre, hogy lehet, hogy a Vatikán ezért választotta meg első Ferencet, mert ez neki ez nagyon-nagyon fontos volt, hogy egy latin-amerikai legyen a pápa. Szóval fordítsuk meg a dolgot. Ugye mindig azt szokták mondani, hogy mindig van valami bunda íze sok mindennek. Egy ilyen belső választásnak is, amit a füsttel tudsz eldönteni, vagy nem, hogy fehér vagy fekete. Szóval itt hogy érzed? Van bármiféle információ ennek a körülményeiről, hogy hogyan is zajlott, hogyan is zajlik ez a dolog, és hát egyáltalán miért pont ő?
Hát ezt mindenképpen azt lehet mondani, hogy első Ferenc a meglepetés pápa volt, ugyanis a pápa választás körülményeit sokan csak találgatják természetesen, de a manapság azért már elég sok minden kiszivárog. Annyit lehetett tudni, hogy mindenképpen szeretnének egy olyan pápát választani, aki hívőket fog bevonzani az egyház berkeibe, és valamilyen oknál fogva egy olasz pápára gondoltak. Én azt gondolom, hogy ez mégsem állta meg teljesen a helyét, ugyanis Európa pillanatnyilag nem azt az időszakot éli, ahol a katolikus egyház éppen fellendülőben lenne. Beszéltek afrikai pápáról is, én azt hiszem, hogy az is egy gyenge dolog volt. A latin-amerikai pápáknál viszont aki szóba jöhetett, vagy jött, gyakran az Brazília lett, ugyanis Brazíliában 150 millió katolikus él, és ez mégiscsak a legnagyobb katolikus ország. Illetve beszéltek még egy kanadai pápa jelöltről, aki viszont szintén Latin-Amerikában rengeteg időt töltött, és azt gondolták, hogy az ő északi tapasztalata meg a déli tapasztalata nagyon jól jön. És ebből az egészből kijött egy olyan pápa, akivel az egyház azért rizikót vállalt, mert ennek a pápának a neve felmerült már az előző pápa választásokon, és akkor a katonai diktatúrák idején betöltött vagy nem betöltött rossz negatív szerepe miatt nem választották meg. Ennek ellenére most a Vatikán belement abba, hogy ezt a pápát megválasztotta.
De ki a főnök a Vatikánban? Szóval ilyenkor mindig az jut az eszembe, hogy vajon ki lehet a főnök?
Hát azt mindenki szeretné tudni, hogy ki lehet a főnök, kit
kellene. Szóval ki az, aki azt mondja, hogy két sikertelen kísérlet után, na itt a vége, fuss el vére, ő lesz a pápa, tessék megválasztani. Mert ez másképp nem tudom megképzelni, hogyha kétszer sikertelen volt a kísérlet egy pápa választás esetében, akkor nagyon pici a szansz arra, hogy külső behatás nélkül azonnali hatállyal, akkor most tutira meg fogjuk választani az igazit.
Én azt gondolom...
Szóval ki a főnök a Vatikán? Tudom, hogy a Jóisten, de hát...
A Jóisten, igen. Én sem tudok mást mondani, és nem tudom. Tehát, hogyha én lennék az, aki tudja, hogy ki a főnök a Vatikánban, akkor azt hiszem, igen, hogy nem beszélgetnék most itt.
Nekem egy nagyon okos politikus mondta annak idején, hogy sohasem az a főnök. Persze kivételek vannak, akit kineveztek főnöknek, akár miniszterelnöknek, miniszternek, vagy bárminek, hanem az a mögötte lévő meglehetősen nagy és összetett súgógépezet, amely mondja, hogy tulajdonképpen mit is kell tenni.
Annyit lehetett tudni, hogy a mostani pápa választó püspökik a kétharmadát II. János pápa hozta be a Vatikánba, és ez azt jelenti, hogy itt egy konzervatív pápát lehetett csak választani. Tehát ez egy nagyon érdekes fordulat, hogy végül is első Ferencet úgy nevezzük most, hogy a reménység, a szegények és a haladás pápája. Nyilván ez egy óhaj, de hát valójában, hogyha megnézzük pontosan, hogy az ő álláspontja milyen, akkor mégiscsak úgy vagyunk vele, hogy ez egy konzervatív pápa, aki persze nagyon sok mindent tehet, hogyha akar, hogyha hagyják. És visszatérve, hogy kisúg neki, hát én azt hiszem, hogy ezt nagyon sokan kutatják, nagyon komoly emberek, én ebben nem tudok igazából.
Nagyon szeretnék megtudni, hogy ki is
mit mondani.
A súgom. Na most itt megint az a kérdés, hogy amit már nagyon sokszor mondtam, hogy más az élet itt a szomszédos Ausztriában, pedig csak 280 kilométer, és hát egészen más az élet Afrikában, egészen más az élet Latin-Amerikában, és egy pápának a világ pápájának kell lenni. Tehát egy latin-amerikai szemlélettel hogyan lehet egy európai szemléletet adott esetben akár változtatni, akár pedig valamilyen formában az ő irányába terelni, vagy mennyire kell neki megfelelnie, és igazából akkor nem tud a latin-amerikaiságával annyira foglalkozni.
Én azt gondolom, hogy ma a katolikus egyháznak semmiképpen sem európai egyházzá kell válnia, mert itt nem hiszem, hogy olyan nagy lehetőségei lennének. Sokkal inkább arról van szó, hogy Latin-Amerika a maga társadalmi szerkezetével és a maga hagyományaival egy olyan irányba terelheti a Vatikánt, és hát a katolikus egyházat, amelyre igen nagy igény van, egy olyan időszakban, amikor a világ azért mégiscsak elszegényedik. Tehát nem fejlődünk, de azt tudjuk, hogy ugye nem 12 millió éhező van már, hanem 15 millió. Szóval valahol a fejlődés mégsem abban az irányban mutat, hogy itt a jólét köszöntött be. És Latin-Amerikában az egyház az már régen a szegények felé fordult. Tehát a 60-as években megszületett ez a felszabadítás teológiája, ami egy nagyon érdekes dolog volt. Itt is a Vatikánból adták meg a lehetőséget erre, tehát volt egy második vatikáni zsinat, ahol megszületett egy olyan enciklika, ami kifejezetten a szegényekkel foglalkozott, majd aztán ez persze visszhangra talált Latin-Amerikában, és hogyha megnézzük, akkor ez a 60-as évek, tehát a 60-as években mi történt, akkor győzött a kubai forradalom, akkor váltak függetlenni afrikai államok, és akkor egy nagyon erős baloldali mozgalom volt az egész világon, és ez hozta létre az egyházon belül is azt az irányzatot, amit aztán felszabadítás teológiának nevezünk, a szegényekkel foglalkozik, és ami számomra nagyon fontos ebben az egészben, hogy nem azt mondja, hogy a szegények maguk kell, hogy a helyzetükkel foglalkozzanak, és ebből kijussanak, hanem azt mondja először, hogy strukturális problémáról van szó, tehát a szegénység az nem az egyén szintjéről változtatható meg, hanem egy rendszer szintjéről, és hát ez volt az a pont, amikor aztán azt mondta a konzervatív egyház, na itt elég. Tehát itt most azért szeretnénk megállítani ezt az egész folyamatot. Ez ugye a 70-es évek. Tehát 68-ban volt egy Medellinben egy latin-amerikai püspöki konferencia, amely ezt az egészet összefoglalta, és akkor hát ugye meglátta a Vatikán ebben azt, hogy itt viszont olyan társadalmi elméletekkel kezd közelíteni ez a folyamat, hogy ez már nem megfelelő. Tehát ez a bal oldalhoz kezdett akkor közelíteni, és akkor jött aztán egy nagyon-nagyon erőteljes visszavágás ennek a helyzetnek.
Én azt hiszem, hogy az egyház, a vallás egy bizonyos formában az emberi hittel való visszaélést is jelenti, vagy jelentheti. Ezt én bátran merem kimondani, mert ezt az vallást tulajdonképpen egy politikai irányzatnak vélem felfedezni, mióta ez a világ világ, és hogyha megnézed a múltat, megnézed a elmúlt évszázadokat, tulajdonképpen a vallás az mindig egy politikai mutatvány volt, és ez a politikai mutatvány volt, amely befolyásolta sok embernek a sorsát, és hát minden időszakban az ügyeletes, egyébként csak politikával foglalkozó pártokhoz, világokhoz, szemléletekhez és egyebekhez próbált a Vatikán is, vagy adott esetben a vallás is valami fajta irányt mutatni, mert hát az neki is jó. Szóval gyakorlatilag én pontosan azt a tisztaságot nem érzem, vagy nem minden pillanatban érzem, aminek pontosan egy ilyen hitnek, egy ilyen vallásnak lenni kellene.
Na most ez egy nagyon érdekes kérdés. Tehát egyik oldalról nagyon jó az, hogy Latin-Amerikában a szegényeket összefogják. Azok a szerzetesek, azok a papok, akik a szegények érdekeit képviselik, azok velük élnek. Tehát azok nem a központi fővárosi nagy bazilikákban találhatók, hanem igen, a báriokban, a szegény negyedekben. És ott viszont egy nagyon fontos szerepet játszanak, mert ezekben a társadalomban ugye nincsenek olyan társadalomformáló szervezetek vagy erők, akik összefognák az embereket. És hogyha meggondoljuk, hogyha a vallást, amely tényleg nagyon sok embernek nagyon fontos irányt ad az életben, hogy kivesszük ebből az egészből, akkor tényleg a 10 parancsolat is megszűnik. Hát én ott látom a fontosságát, tehát nem annyira politikai és nem annyira hatalmi, hanem egész egyszerűen kellenek, nyilván az ember az nem egy egyedi lény, hanem az egy, bocsánat a kifejezésért, egy hordában élő lény. Mindig kellenek vezetők. Most a vallás az egy olyan vezető lehet, amely tényleg egy szociális együttélést biztosít. Most az, hogy nem ez biztosít, az egy más kérdés, meg hát általában ezek a szervezetek nem ezt szokták biztosítani, de ez a cél.
Igen, ez a cél valóban, és hát egész biztos, hogy minden létező pártnak ezen a világon legyen az a valláshoz kapcsolódó, vagy éppen a vallástól függetlenül, ez lehet a célja. Csak itt az a kérdés, hogy ki milyen arányban tudja ezt a dolgot megadni, és hát milyen kompromisszumokat kell kötni ahhoz a világgal, a többiekkel, másokkal, hogy minél többet tudjak a dolgokhoz elérni. És hogy elérkezett a világ abba a helyzetbe, amiben most van egy kicsikét, én érzem azt, hogy egyre kevesebb az, amit adni tud a világ az embereknek, az emberek pedig egyre makacsabbul kezdenek ebben, abban, amabban hinni. Van, akik jó oldalról közelítik, van, akik rossz oldalról közelítik a dolgot. De minden esetre a bármilyen tekintetben is nézem ezt a világot, és annak minden összetevőjét, legyen az maga a vallás, vagy legyenek a különböző rendszerek és pártok és oldalak, és mit tudom én, micsodák, ez mind-mind azt sugallja számomra, hogy rossz irányba halad a világ.
Hát igen, rossz irányba halad a világ. Hát ez egy nagyon rossz érzés ezt így megfogalmazni végül is.
Hát nem vagyok boldog tőle, nehogy azt így félreértés nehézséget.
Nem gondolom, hogy bárki. Hát nem tudom, most térjünk, hogyha visszatérünk most a témához, hogy az egyház és a vezető egyház mindenképpen szüksége van ennek a katolikus egyháznak arra, hogy valahogy leszálljon az emberek szintjére. És nagyon érdekes, hogy a napokban volt egy üzenet például a Mário Vargas Llosa Nobel-díjas perui író részéről a pápának, és azt üzente, hogy tekintse át a nézeteit, mert ugye a pápa azt vallja, és ez ma egy nagyon fontos kérdés, hogy ő nem ért egyet a fogamzásgátlással, nem ért egyet az azonos neműek házasságával, és nem ért egyet az abortusszal. Na most ez a három probléma azért ma egy nagyon élő probléma.
Hát a legfontosabb tulajdonképpen.
És ez egyetlen, amit most pozitívumként próbálnak kivenni az ő beszédeiből, az, hogy na hát azért az óvszert elfogadja, mint az egészségvédő eszközt. De most azt üzente Llosa a pápának, hogy próbálja meg ezeket a dolgokat, véleményét megváltoztatni, ugyanis az egész probléma, amivel a katolikus egyház szembenézett az elmúlt években, az ettől a szexuális nyomorból következik, tehát nem lehet ma már ezt vallani, és ezzel a világgal együtt haladni. Hát itt például egy nagyon érdekes dolog van.
Hát az egyik legfontosabb dolog például az, hogy egy katolikus pap az miért nem nősülhet meg. Tehát Egészen másképpen gondolkodik mindenki, hogyha megvan a párja, megvan a társa, megvan minden, tehát más a gondolat, és egészen más, és nagyon sok esetben rossz gondolatok születnek, hogyha bizonyos hatalom van a kezemben, és bent ülök a saját kis kalitkámban, és akkor onnan nyilvánítom ki az én elképzeléseimet, amelyek lehet, hogy nem rosszak végül is, tehát én nem minősíteni akarom adott esetben ezeket a gondolatokat, csak hogy mennyire fér bele abba a világba, amelyik irányba megy a világ. Tehát gyakorlatilag nem lehet valamit azonnal elvágni, hanem lehet terelni abba az irányba. De hagyni kell az embereknek a gondolkodási lehetőséget.
Én azt hiszem, hogy a celibátus az egy anyagi kérdés.
Igen, hát ez is igaz. Azt,
osztjuk a vagyont, vagy ne osztjuk a, ne osztjuk a vagyont.
Igen, igen, hát ez leegyszerűsítve nagyjából erről szól a dolog, de hát mindenhol erről szól a dolog. Tehát ezért mondom, hogy a vallás is egy politikai megnyilvánulás tulajdonképpen. Teljesen mindegy, hogy bal oldalnak, jobb oldalnak, hogy ilyennek, hogy olyannak, hogy... De hát itt tulajdonképpen a hit és a hívőknek a száma nem hiszem, hogy sokkal, de sokkal nagyobb, mint inkább sokkal, de sokkal nagyobb adott esetben a helyzetért sodródóknak a száma.
Valószínűleg éppen erről van szó, és valószínűleg vannak olyan térségek a világon, ahol jobban sodródnak, és van, ahol kevésbé sodródnak. Tehát azért egy Latin Amerikában, ahol még eltekintve Kubát, Venezuelát, azért az analfabetizmus elég jelentős, azért ott lehet, hogy könnyebben sodródnak az emberek.
Nyilvánvalóan minél gyengébb az én életem és az életszínvonalam, annál inkább sodrodok. Tehát pontosan ezeket az életszínvonalakat kellene javítani mindenkinek ahhoz, hogy az embernek legyen önálló gondolata, és ne akarjon minden áron sodródni. Mert nekem az az véleményem, hogy minél gyengébb a helyzet, annál inkább próbálok valami másba kapaszkodni és valami másban bízni, és elfelejtem önmagam és a saját fejemet és mindenemet, hanem ráruházom, ha úgy tetszik, az életemet, a gondolataimet egy más gondolatiságra, és akkor őt teszem felelőssé, és nem magam érdekében gondolkodva cselekszem.
Azt hiszem, hogy amit mondtál, pont ennek a jegyében születnek az új egyházak.
Van.
Tehát az ember kapaszkodót keres, és az viszont hát egy most már bizonyított tény, hogy amikor problémák keletkeznek a mindennapi életben, egy országban, vagy egy családban, vagy bárhol, akkor az ember a hithez fordul. És mondjuk ez az egyik oldala. Annak ellenére én fontosnak tartom azt is, hogy azért érezzük meg az egyháznak azt a szerepét, hogy igen, erkölcsi normákat ad az embernek.
Mert hát az időnként mások a hírek az erkölcsi normákat, és pontosan itt van a lényeg a dolognak, Zsuzsa, hogy tessék szívesen beengedni, hogy elvegyen egy nőt feleségül, és akkor sok minden nem fog megtörténni.
Igen, és akkor a gyerek mit örököl? Jó, szóval ez a probléma szerintem, hát ezek valamilyen formában
vannak olyan vallások, ahol lehetséges.
Igen.
Vannak olyan vallások.
Igen, de ott más a szerkezet.
Hát igen. Tehát egy szerkezetet változtatni adott esetben, mert a világ halad valamelyik irányba. Jó, hát ez borzasztó nehéz, és ennek a megoldása nem a kettőknek a feladata. Én egyetlen dologra lennék igazából kíváncsi, hogy Erdős Péter bíboros úr hogy szerepelt ebben a...
Hát én azt gondolom, hogy Erdős Péterről olvashattunk, hogy nagyon jó
rettenetesen kedvelték, és kedvelik őt a világban.
Igen. Tehát ő egy tekintély, ő egy szakmai,
komoly vallási tekintély.
De én azt
nagyon
gondolom,
emberi tekintély.
Így van, de én azt gondolom, hogy egy pápa választás az politikai kérdés.
Visszakanyarodtunk hozzá, így van.
És a pápa személye az annyiban lehet érdekes, hogy kit választunk Latin Amerikából, vagy kit választunk Afrikából, vagy egy kit választunk Európából. Tehát, hogyha most aktuálisan egy európai pápa lett volna mondjuk az időszerű, akkor lehet, hogy Erdős Péter lett volna a pápa. De pillanatnyilag nem ő volt az.
Egész biztos. Itt gyakorlatilag kimondtuk a végén a legfontosabb dolgokat, hogy ez egy abszolút mértékben politika. Ez a pápa választás is egy politika, és én nagyon bízom abban, hogy a szegények Latin Amerikában ebből valamit tudnak kamatoztatni, hogyha, de hát most rázad a fejed, hogy nem.
Hát én azt gondolom, hogy mit kamatoztatnának. Hát
valami több jut nekik, vagy juthat nekik, vagy...
Egy kis önbizalom jut nekik.
Igen, hát vagy pedig az üzletnek lehet ez is a része, ha már itt tartunk. Hát borzasztó nehéz külön választani a valóságot az álmoktól, a különböző helyzetektől és szituációktól, és azért nagyon-nagyon szeretném egyszer megtudni, bár soha nem fogjuk megtudni, hogy a két sikertelen szavazásnál milyen szavazati arányok voltak különböző megválasztandó pápákra. Ezt soha nem fogjuk megtudni.
Azt hiszem, hogy ez, hát nem
itt
tudom.
Az Erdős Péter tehát... is ebből is egy költői kérdés volt a mondjuk, részemről.
Talán unokáink sem fogják látni.
Soha senki, csak a füstöt legközelebb füstöt. Is. Ami hol ilyen, hol olyan, hol szürk és hol fehér és hol fekete. Zsuzsa, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Hát amennyire lehetett, ezt kibeszéltük. Biztos, hogy több van még benne, de azt hiszem most ennek legyen itt a vége. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen.